Laurier. Így hívták a franciát a vonatban. Van itt valami összefüggés, vagy az egész csupán véletlen? Kinyitotta a táskáját, s előkereste a névjegyet. Harry Laurier. Rue de Croissant, Casablanca. Megfordította, és a másik oldalán halvány ceruzavonásokat pillantott meg. Mintha írtak volna valamit, amit aztán kiradíroztak. Árnyék borult rá. Hillary meglepetten felnézett. Mr. Aristide álltott eltakarva a napot, de nem Hillaryt figyelte. Keresztül nézett a lent elterülő kerteken, el a messzeségbe, a távolban feltűnő hegyek körvonalait felé. Hillary hallotta mekkorát sóhajt. Majd hirtelen visszafordul az ebédlő felé, közben azonban kabátja szárnyával lesöpörte a Hillary asztalán álló poharat. A pohár a földre esett és összetört. Mr. Aristide gyorsan, udvariasan hátrafordult. Ah, mille pardon, madame! Hillary mosolyogva biztosította, szintén franciául, hogy nem történt semmi. Az öregember új patintására villámgyorsan ott termett egy pincér. Rendelt egy másik italt a kiömlött helyet, és újabb bocsánatkérés után elindult az étterem felé. A fiatal, francia férfi még mindig dudarászva visszafelé jött a lépcsőkön. Jelentőség teljesen bólintott, ahogy elhaladt mellette, de mivel Hillary nem reagált, könnyedén vállat vont és elment ebédelni. Egy francia család haladt át a teraszon. A szülők gyermekeiket szólongatták. Ők is az étterembe igyekeztek. Boldog kis sziget a családi életnek. Hillary hirtelen magányosnak érezte magát, és félelem fogta el. A pincér hozta az italát. Hillary megkérdezte, hogy vajon Mr. Aristide egyedül van-e itt. Ó, asszonyom, ha valaki olyan gazdag, mint Mr. Aristide, akkor már sosem utazik egyedül. Itt van az inasa, két titkára és a sofőr. A pincér szinte megbénította még a feltételezés is, hogy Mr. Aristide egyedül utazhatna. Ennek ellenére, mikor csak nem utolsóként leért az étterembe, azonnal észrevette az öregembert, aki épp úgy, mint tegnap este magában ült az asztalánál. A szomszédos asztalnál két fiatalember, akiről lerít, hogy ők a titkárok. Azt is észrevette, hogy hol az egyik, hol a másik állandó készenlétben van, s azt az asztalt figyeli, ahol Mr. Aristide ráncos majom képével ebédel, s úgy tesz, mintha azok ketten nem is léteznének. Nyilvánvalóan Mr. Aristide számára a titkárok nem is emberi lények. A délután furcsán, álomszerűen telt el. Hillary a kertekben sétálgatott egyik teraszról a másikra. A szépség és békesség teljesen zavartalannak tűnt. A víz csobogása, az aranyosan fénylő narancsok csillogása, a bódító illatok. Érezte a magány keleties atmoszféráját, amit a maga számára oly kielégítőnek talált. A bekerített kert nővérem hitvesem. Egy kert számára is ezt jelentette. Világtól elzárt hely, tele zölddel, aranyjal. Bárcsak itt maradhatnék, ha örökre itt lehetnék, gondolta Hillary, s konkrétan nem is a Palace Jamin-re gondolt, hanem arra a belső lelki nyugalomra, amit megtestesített. Mikor már végképp lemondott a békességről, itt talált rá, és akkor nyeri el lelke békéjét, amikor kalandos, veszélyes utazásra indul. De talán nincs is veszély, és nincs kaland sem. Talán semmi nem történik, s itt maradhat egy darabig, és akkor mi van? Hűvös levegő csapta meg, s ő beleborzongott. A béke szigetére tévedsz, de lelked mélyen nem tudsz megnyugodni. A világ zűrzavara, az élet nehézségei, a megbánások és szenvedések, mindezt belül hurcolod magaddal. Késő délután volt, a nap is elvesztette erejét. Hillary felment a teraszokon fel a szállodába. A keleties előcsarnok félhomályát pergő, vidám csevegés törte meg. Ahogy szeme hozzászokott a gyenge világításhoz, Mrs. Bakert ismerte fel. Haja frissen fehérítve, megjelenése, mint máskor is, makulátlan. Épp most érkeztem repülővel, újságolta. Egyszerűen ki nem állhatom ezeket a vonatokat. Egy csomó időt elfecsérel velük az ember. És az utasok többnyire olyan koszosak. Ezekben az országokban halvány fogalmuk sincs az embereknek a higiéniáról. Ó, drágám! Biztosan maga is látta már a húst. Tele ezernyi léggyel. Ezek olyan természetes, hogy a legyek mindenre rátelepszenek. Azt hiszem, tényleg így van. Helyeselt Hillary. Mrs. Kelvin Baker nem hagyhatta, hogy egy ilyen hősies kijelentés, mint az övé, ennyiben maradjon. Odadó híve vagyok a tiszta étel mozgalomnak. Odahaza minden romladó étel cellofánba van csomagolva, de még Londonban is azt tapasztaltam, hogy a maguk kenyere és kalácsa csomagolatlan. No, meséljen, körülnézett már? Remélem, az óvárosban töltötte a mai napot. Nagyon sajnálom, de egész nap nem csináltam semmit, vallotta be mosolyogva Hillary. Csak üldögéltem a napon. Ó, hát persze, hiszen most jött ki a kórházból. Elfelejtettem. Nyilvánvalóan Mrs. Kelvin Baker szemében csupán egy nemrég lezajlott betegség jelenhetett mentséget a városnézés alól. Hogy is lehettem ilyen ostoba? Agyrázkodás után a nap nagy részét elsötítetett szobában fekve kellene töltenie. Időnként azért összehozhatnánk egy-egy közös kirándulást. Azok közé az emberek közé tartozom, akik az eseménydús napokat kedvelik. Minden pontosan betervezve és elrendezve, minden perc kitöltve. Hillarynak jelenlegi állapotában mindez úgy hangzott, mint a pokol előszele, de magában csak gratulálni tudott Mrs. Kelvin Bakernek ennyi energiáért. Nos, én mindig azt mondom, hogy a magam korabeli nőknek mindent alaposan meg kell néznie. Esetleg nem lesz több alkalma rá. Emlékszik Miss Harringtonra, Casablancából? Egy lóarcú angol nő. Ma este érkezik. Jobban szeret vonaton utazni. Kik laknak a szállodában? Gondolom főleg franciák, és nászutasok. Most rohanok, utána kell járnom a szobámnak. Nem tetszett, amit adtak, s megígérték, hogy kicserélik. Kisebb szélvihart kavarva maga körül Mrs. Kelvin Baker eltávozott. Mikor aznap este Hillary belépett az étterembe, az első, akit megpillantott, Miss Harrington volt. Egy fal melletti kis asztalnál ült, s vacsorázott. Előtte nyitott Fontana könyv. Vacsora után a három hölgy együtt kávézott. Miss Harrington elragadtatott kiáltást folytott el magában, a svéd mágnás és a szőke filmcsillag láttán. Gondolom nem házasok, suttogta, rosszalló megjegyzésbe csomagolva tetszés nyilvánítását. Az ember annyi ilyen dolgot lát külföldön. Azok ott, az ablak melletti asztalnál kedves franciák családnak látszanak. A gyerekek teljesen oda vannak az apjukért. Persze megengedik nekik, hogy túl sokáig maradjanak fent. Néha 10 óra is van már, mire ágyba kerülnek, s végigesznek minden fogást ahelyett, hogy tejet és kekszet vacsoráznának, ahogy azt a gyerekeknek kellene. Azért teljesen egészségnek tűnnek, mondta Hillary nevetve. Miss Harrington megcsóválta a fejét, és nem tetszésének adott hangot. Majd ráfizetnek később. Tette még hozzá sötét jóslásokba bocsátkozva. A szüleik még azt is megengedik nekik, hogy bort igyanak. Hangjában egyértelműen érződött a rosszallás. A szörnyűség ne továbbja. Mrs. Kelvin Baker terveket kezdett kovácsolni másnapra. Azt hiszem, nem megyek az óvárosba, mondta. A múltkoriban alaposan bejártam. Igazán érdekes, olyan, mint egy labirintus, ha értik, mire gondolok. Olyan különös régi világ. Ha nem vittem volna magammal idegenvezetőt, nem hiszem, hogy visszataláltam volna a szállodába. Az ember egyszerűen elveszti az irányérzékét. De az idegenvezető igazán nagyon kedves volt, és rengeteg érdekes dolgot mesélt. Van egy fiú testvére az államokban, Chicagóban, azt hiszem. Mikor végeztünk a városnézéssel, elvitt valami étterembe vagy teázóba, fenn a hegyoldalon, s a városra néz. Micsoda kilátás van onnan! Természetesen meg kellett innom azt a szörnyű mentateát, pedig az aztán valóban nagyon undorító. Majd rá akartak beszélni, hogy vegyek tőlük dolgokat. Némelyik tényleg egész szép, de a többség ócska vacak. Az embernek nagyon határozottnak kell lennie, azt hiszem. Igen, így igaz, helyeselt Miss Harrington, majd az orra alatt morvolva hozzátette. És persze nem mindenki szorhatja el a pénzét ajándékokra. Mennyi bosszúságot okoznak ezek a kiviteli korlátozások? Hillary remélte, elkerülheti a városnézést Miss Harrington lehangoló társaságában. Szerencsére Mrs. Baker meghívta a másik hölgyet egy autós túrára. Bár Mrs. Baker nyíltan kijelentette, hogy fizetnie kell a kocsiért Miss Harrington, akinek vezetői képességei szinte a nullával voltak egyenlők, húzódás nélkül elfogadta az ajánlatot. Hillary, miután érdeklődött a recepciónál, kapott egy idegenvezetőt, s elindult az óvárosba. A teraszról indultak, végighaladtak az egymást követő teraszos kertek során, míg egy hatalmas, a fal közepén nyíló ajtóhoz nem értek. A vezető elővarázsolta a kulcsot a zsebéből, s kinyitotta az ajtót. Az lassan kitárult, s a vezető előre tessékelte Hillaryt. Mintha más világba került volna. Körülötte mindenhol a régi fesz falai. Szűk, kacskaringós utcák, magas falak, itt-ott egy kapunát felvillanó belső udvar, vagy enteriőr. Mindenütt megrakott szamarak, férfiak, fiúk, terhüket cipelve, asszonyok lefátyolozva, vagy fátyol nélkül. Az oly titokzatos, sürgőforgó élete ennek a mórvárosnak. A szűk utcákon sétálva elfeledkezett mindenről, küldetéséről, elmúlt életének tragédiájáról, még talán magáról is. Mindent meg akart látni, mindent meg akart hallani erről a titokzatos álomvilágról. Az egyetlen zavaró tényező az idegenvezető volt, aki egyfolytában beszélt, s mindenképpen az árusokhoz akarta vinni, ahová ő nem kívánkozott. Nézze, hölgyem! Ennek a férfinak nagyon szép dolgai vannak, igazán olcsók, valóban régiek, eredeti mór. Köntösök, sejmek. Szereti a szép gyöngyöket? Az ősi kereskedés így módon kelet és nyugat között tovább folytatódott, de ez nem igazán zavarta Hillary bámulatát. Hamarosan teljesen elvesztette hely és irányérzékét. Ebben a falakkal körülvett városban már azt sem tudta, északnak vagy délnek mennek-e, esetleg ugyanazon az utcán járnak körbe-körbe. Teljesen kimerült, mikor az idegenvezető nyilvánvalóan a városnézés rutinszerű részeként megtette utolsó javaslatát. Elviszem most egy nagyon szép házba, igazán előkelő. Az én barátaim. Kap egy kis mentateát, és sok szép dolgot mutatnak magának. Hillary ráismert az ajánlatra, amiről előzőleg Mrs. Calvin Baker már említést tett. Ennek ellenére szívesen megnézett mindent, amit megnézhetett. Holnap kijön az óvárosba egyedül, egy folyton csevegő vezető nélkül, ígérte magának. Így hát hagyta magát egy kapubejáraton átvezetni, fel egy kanyargós ösvényen, ami többé-kevésbé a városfalakon kívül kapaszkodott fölfelé. Végül egy kertbe érkeztek, ami egy mór stílusú, szépen épített házat vett körül. Itt egy tágas szobában, melyből csodálatos kilátás nyílt a városra, leültették egy kis kávézóasztalhoz. Szokás szerint mentateát szolgáltak fel. Hillary számára, aki cukor nélkül szerette a teát, igazi megpróbáltatást jelentett ez az ital. De ha a tea gondolatát száműzte a fejéből, s következésképpen csak azt képzelte, hogy valami újfajta limonádét iszik, a dolog már nem is volt olyan rettenetes. Élvezte azt is, mikor szőnyegeket, gyöngyöket, szöveteket, hímzéseket és számtalan egyéb dolgot mutattak neki. Vett egy-két apróságot sokkal inkább udvariasságból, semmint határozott céllal. Aztán a fáradhatatlan idegenvezető megszólalt. A kocsi készen áll. Elvinném egy nagyon szép, rövid kis utazásra. Egy óra, nem több. Megnézni ezt a csodálatos vidéket? Aztán visszamennénk a szállodába. Majd, szerinte a témához illő, diszkét hangon hozzátette. Ez a lány itt először megmutatja önnek a mi nagyon szép kis női mosdónkat. Igen, igen, asszonyom, jöjjön csak velem. Nagyon szép mosdónk van, tényleg nagyon szép, mint a Ritz Hotelban, mint New Yorkban vagy Chicagóban. Majd meglátja. Hillary mosolyogva követte a lányt. A mosdófülke alig ha érte el az oly hangzatosan emlegetett színvonalat, de legalább folyóvíz volt benne, meg egy mosdóállvány, egy kis repett tükör, ami annyira torzított, hogy Hillary hátrahőkölt, meglátva magát benne. Miután megmosta és megtörölte kezét a saját zsebkendőjében, mit sem törődve az odakészített törölközővel, megfordult, hogy kimenjen. A mosdó ajtaját furcsa mód zárva találta. Hiába rázta a kilincset, az ajtó meg sem mozdult. Mérges lett. Vajon miért zárták be őt ide? Aztán észrevette, hogy a helység sarkában egy másik ajtó is van. Odament és lenyomta a kilincset. Könnyedén kinyílt. Kiment. Egy kicsi, keleties szobában találta magát, amely fény csupán a magasan, a falakba vágott nyílásokon keresztül kapott. És egy alacsony díványon, cigarettázva, a vonaton megismert kis francia üldögélt. Mr. Henry Derrier. Nem állt fel, hogy üdvözölje Hillaryt. Csupán köszönt. Hanghordozása, modora egészen más volt, mint első találkozásukkor. Jó napot, Mrs. Betterton. Egy pillanatig Hillary bénultan állt. Nem tudott úrrá lenni meglepődésén. Hát így, ez az. Aztán összeszedte magát. Ezt várják tőled. Cselekedj úgy, ahogy ő cselekedne. Előre jött, és mohón megkérdezte. Hírei vannak számomra? Tud nekem segíteni? A férfi bólintott, és szemrehányó hangon szólalt meg. Valahogy olyan értetlen volt a vonaton, asszonyom. Talán túlságosan is hozzászokott ahhoz, hogy az időjárásról cseverészen? Az időjárásról? Teljesen összezavarodva merett a férfia. Mit is mondott az időjárásról a vonaton? Hideg, köd, hó, hó. Esuttogta Olvi Betterton is a halálos ágyán. És egy ostoba kis versikét idézett. Hogy is volt? Ó, hó, mi gyönyörű vagy. Aztán egy csusszanás, s kitöröd a nyakad. Hillary most elismételte fennhangom. Pontosan. Miért nem válaszolt azonnal ezzel, az utasításnak megfelelően? Ön bizonyára nem tudja, beteg voltam. Lezuhant a gépen, majd napokig kórházban feküdtem agyrázkódással. S ez sajnos sokféleképpen kihat az emlékezetemre is. Minden régi dologra jól emlékszem, de vannak tátongó ürességek, fehér foltok. Kezét a fejéhez emelte. Az sem esett nehezére, hogy valósághűen remegjen a hangja beszéd közben. El sem tudja képzelni, milyen rettenetes. Állandóan attól félek, hogy fontos dolgokat, valóban fontosakat felejtek el. Minél jobban töröm a fejem, annál nehezebben jutnak eszembe. Igen, válaszolta Lörjel. A repülő szerencsétlenség valóban sajnálatos eset volt. Rideg, üzleti hangon beszélt. Most az a kérdés, hogy vajon megvan-e önben az út folytatásához szükséges kitartás és bátorság? Természetesen. Folytatni akarom az utat. Kiáltotta Hillary. A férjem. Hangja elcsuklott. A férfi mosolygott, de egyáltalán nem barátságosan, inkább macskaszerűen. A férje, azt hiszem, nagyon szeretné már látni magát, mondta. El sem tudja képzelni, mondta Hillary elakadó hangon. Milyen szörnyű hónapokat éltem át. Mit gondol? A brit hatóságoknak lehet valami konkrét elképzelése arról, hogy ön mit tud és mit nem tud? Hillary széles gesztussal tárta szét a karját. Hogy tudom-e? Mit gondolnak? Honnan tudnám? Elégedetnek látszottak. Mindegy. A férfi elhallgatott. Azt valószínűleg tartom, mondta Hillary lassan, hogy követtek idáig. Nem tudtam kiszúrni konkrétan senkit, de mióta elhagytam Angliát, van egy olyan érzésem, hogy megfigyelés alatt állok. Természetesen, mondta hidegen Lörjör. Nem is vártunk tőlük mást. Gondoltam, figyelmeztetnem kell önt. Drága Mrs. Betterton, nem vagyunk gyerekek. Tudjuk, mit csinálunk. Sajnálom, jegyezte meg lesújtva Hillary. Attól tartok, nagyon tudatlan vagyok. Mindaddig nem számít a tudatlansága, amíg engedelmes. Az leszek, ígérte halk hangon Hillary. Minden kétséget kizáróan erős megfigyelés alatt tartották Angliában, mióta a férje eltűnt. Ennek ellenére megkapta az üzenetet, nem igaz? Igen, felelte Hillary. Nos, akkor megkapja tőlem a további instrukciókat, mondta üzletemberi hangján Lörjör. Kérem, innen holnap után Marrakesbe utazik. Úgy, ahogy eltervezte, és összhangban a helyfoglalásaival. Igen. Másnap, hogy odaérkezett, táviratot kap Angliából. Nem tudom, mi lesz a táviratban, de ahhoz éppen elegendő, hogy ön azonnal elhatározza hazatérését. Visszatérni Angliába? Kérem, hallgasson végig. Még nem fejeztem be. Helyet foglal a másnap Casablancából induló gépre. És ha nem kapok helyet, lesz hely. Minden el van intézve. Nos, érti az utasításokat? Igen. Akkor térjen vissza, kérem, az idegen vezetőjéhez. Várja önt. Elég sokáig időzött már ebben a női mosdóban. Erről jut eszemben. A Palace Jeminben megismerkedett ön egy amerikai és egy angol nővel. Igen, hiba volt? Nehéz lett volna elkerülni. Egyáltalán nem. Csodálatosan illeszkedik a terveinkben. Ha valamelyiküket rá tudná beszélni, hogy tartson önnel Marrakesbe, annál jobb. Isten áldja, asszonyom. Au revoir, monsignor. Nem valószínű, hogy még egyszer találkoznánk, mondta monsignor Lörjör minden érdeklődés nélkül. Hillary meggyorsította lépteit a női mosdó irányába, Ez alkalommal az ajtó nem volt bezárva. Néhány perccel később a teaszobában csatlakozott az idegen vezetőhöz. Kint vár az autó, mondta a férfi. Elviszem egy nagyon kellemes és tanulságos kis kocsikázásra. És az utazás a tervnek megfelelően folytatódott. Szóval holnap Marrakesbe utazik? Szólalt meg Miss Harrington. Nem túl sokat időzött Fezben. Nem lett volna egyszerűbb Marrakesbe menni először, s Casablancából visszatérőben megnézni Fezt? Lehet, hogy egyszerűbb lett volna, felelte Hillary, de elég nehéz itt szobát foglalkatni. Nagyon felkapott hely, de nem az angolok által. Jegyezte meg kesernyésen Miss Harrington. Szörnyű, hogy itt az ember alig találkozik honfitársakkal. Megvetően körülnézett, majd hozzátette. Mindenhol ezek a franciák. Hillary alig láthatóan elmosolyodott. Nem túl sokat nyomott alatban Miss Harrington szemében az a tény, hogy Marokkó francia gyarmat. A világ bármely pontján a szállodákat az angol utazók mindenkori kiváltságának tekintette. A franciák, a németek, a görögök és az amerikaiak, jegyezte meg Mrs. Kelvin Baker vigyorogva, az a csúnya öregember is görög, úgy látom. Én is úgy hallottam, felelte Hillary. Fontos embernek látszik. Észrevette, hogy sürgölődnek körülötte a pincérek? Az angolok manapság már persze nem részesülnek ilyen kitüntető figyelemben. Tett savanyú megjegyzést ismét Miss Harrington. Mindig a legrémesebb hátsó szobákat kapják, amilyenekben a szobalányok és az inasok laknak a régi szép időkben. Nos, én nem mondhatom, hogy a szállásban találhattam volna valami kifogásolni valót, mióta Marokkóban vagyok, mondta Mrs. Kelvin Baker. Mindig el tudtam intézni, hogy kényelmes, fürdőszobás lakrészt kapjak. Maga amerikai, válaszolt Miss Harrington élesen, némi haraggal a hangjában, fergetegesen csattogtatva hozzákötőtűit. Bárcsak rábeszélhetném magukat, hogy jöjjenek velem Marrakesbe. Olyan jó, hogy itt találkoztam önökkel, s kellemesen elbeszélgettünk. Szörnyen nyomasztó magányosan utazni. Én már voltam Marrakesben, felelte Miss Harrington megbotránkozással a hangjában. Mrs. Baker azonban kaphatónak látszott. Nos, nem is olyan rossz ötlet, lelkesedett. Egy hónapja ugyan voltam már Marrakesben, de nagyon szívesen magával tartok egy rövid időre. Körbe mutatom magának a várost, Mrs. Betterton, és segítségére leszek abban is, nehogy becsapják. Ha valaki volt már egyszer egy helyen, azt még nem jelenti azt, hogy ne ismerhetné meg még jobban. Már is megyek az utazási irodába, s megnézem, tudok-e helyet foglaltatni. Ezek az amerikai nők mind ilyenek. Rohannak egyik helyről a másikra, sehol nem tudnak elidőzni. Egyik nap Egyiptom, a másik nap Palesztina. Néha azt hiszem, nem is tudják, melyik országban vannak. Jegyezte meg Miss Harrington epésen, miután utitársuk távozott. Majd összepréselt ajakkal felkelt, óvatosan összeszedte kötését, és kiment a török szobából, csupán apró fejbiccentéssel köszönve el. Hillary rápillantott az órájára. Semmi kedve nem volt ma este átöltözni a vacsorához, mint máskor tette. Egyedül ült az alacsony, félhomályos keleti mintájú tapétával borított szobában. Egy pincér nézett be, majd, miután felkapcsolt két kis lámpát, ki is ment. Nem túl sok fényt adtak, így a szoba kellemesen sötét maradt. Keleties meghittséget árasztott. Hillary hátradőlt az alacsony kereveten, és a jövőn töprengett. Hiszen még tegnap is arra gondolt, hogy az egész dolog csupán hírlapi kacsa. És most itt áll igazi útja kezdetén. Óvatosnak kell lennie, nagyon óvatosnak. Nem követhet el hibát. Olvi Bettertonnál kell lennie, átlagosan művelt, a művészetekben járatlan, konvencionális, de határozottan baloldali beállítottságú, a férjet odaadóan szerető asszonyjá. Nem szabad hibát elkövetnem, ismételte meg magában Hillary. Milyen furcsa érzés egyedül ülni itt Marokkóban. Úgy érezte magát, mint aki egy másik világba lépett. Misztériumok és csodák földjére. Az a halványon világító lámpa. Ha megdörzsölni, vajon megjelenne a lámpa szelleme? Ahogy ez eszébe jutott, összerezzent. Mintha gondolata életre kelt volna, egy fej bukkant fel hirtelen a lámpa mögül. Mr. Alistit töprődött, ráncos arca és hegyes szakálla. Udvariasan meghajolt és megkérdezte. Megengedi, asszonyom? Hillary udvariasan bólintott. Mr. Aristide elővette cigarettatárcáját és megkínálta. Hillary elfogadta, és a férfi maga is rágyújtott. Tetszik önnek ez az ország, asszonyom? Kérdezte néhány pillanattal később. Még csak rövid ideje vagyok itt, mindamellett igazán gyönyörűnek találom. Ó, volt már az óvárosban? Hogy tetszett? Csodálatos. Igen, valóban csodálatos. Minden, ami a múlt, ott van. A kereskedelem, a cselszövés, a suttogó hangok, a spaletták mögött zajló élet, mindaz a misztérium és szenvedés, amit egy város megőrizhet a szűk utcáin és a magas falai mögött. Mind-mind a múlt. Tudja, asszonyom, mi szokott eszembe jutni Fez utcáin sétálgatva? Nem. Az önök Great West Road-ja Londonban. Az utca mindkét oldalán meredező hatalmas gyárépületek. Azokra a neonfényekben fürdő épületekre gondolok, az emberekre bent, akik az utcáról benézve tisztán láthatók. Minden szem előtt, semmi titokzatosság, semmi misztikum. Még csak függönyök sincsenek az ablakokon. Nem, ők úgy végzik munkájukat, hogy akár az egész világ láthatja, ha akarja. Mint egy hangyabolyról készítenénk metszetet. Úgy érti, szólalt meg Hillary valódi érdeklődéssel a hangjában, az ellentét foglalkoztatja önt? Mr. Aristide hereslően bólintott, öregedő teknős béka fejével. Igen, ott minden szem előtt zajlik. Fez régi utcáin azonban semmi nem a nyílt. Minden rejtelmes, titokzatos. De előrehajolt, és ujjával a kis rézkávízóasztalra koppintott, a dolgok ugyanazok. Ugyanaz a kegyetlenség, ugyanolyan elnyomás, hatalomvágy, alkudozás és kufárkodás. Úgy véli az emberi természet, mindenütt egyforma? Kérdezte Hillary. Minden országban. A múltban ugyanúgy, mint a jelenben. Mindig két dolog irányította az embereket. A kegyetlenség és a könyörület. Hol az egyik, hol a másik. Néha mindkettő. Majd egészen megváltozott hangon folytatta. Hallottam, asszonyom, milyen súlyos repülőszerencsétlenség érte a minap Casablancában. Igen, valóban. Irigylem önt. Jegyezte meg váratlanul Mr. Aristide. Kijelentését heves fejbólogatással nyomatékosítva. Hillary meglepődve pillantott rá. Igen, irigylem önt. Ön tapasztalta a halál közelségét. Bárcsak velem is megtörténhetne ilyesmi. Miután túlélte, nem érzi magát másnak, asszonyom? Igen, de ebben nincs sok örömöm, válaszolta Hillary. Agyrázkódást kaptam, ami azóta is gyötrő fejfájásokat okoz, és kihat az emlékezetemre is. Ezek csupán kellemetlenségek, intézte el a dolgot egy kézlegyintéssel Mr. Aristide. A lelki élmény, az a lényeg, nem így gondolja? Az igaz, hogy hatalmas lelki megrázkódtatáson mentem át, felelte Hillary lassan egy palaszk vicivíz kísérete, és egy halom altatóra gondolva közben. Ilyet még sosem tapasztaltam, mondta Mr. Aristide elégedetlenséggel a hangjában. Sok minden egyebet, de ezt még nem. Felemelkedett, meghajolt. Hódolatom, asszonyom, mondta és elment. Milyen egyforma minden repülőtér, gondolta Hillary. Valami különös, néptelenség lengi körül őket. Mindegyik bizonyos távolságra van a várostól, ezért a hontalanság furcsa érzése fogja el az embert, mintha a semmiben lebegne. Utazhatsz Londonból Madridba, Rómából Isztambulba, Kairóba, vagy ahova akarsz, és ha repülővel utazol, halvány elképzelésed sem lesz arról, milyenek is ezek a városok. Ha megpillantod őket a levegőből, csupán kivilágított térképet látsz, építőkockákból épített valamit. Vajon miért kell az embereknek ilyen korán idejönnie? Gondolta ingerülten, miközben körülnézett. Közel fél órája ült már itt a váróteremben. Mrs. Calvin Baker, aki végül is úgy döntött, elkíséri Hillaryt Marrakeshbe, ideérkezősük óta megállás nélkül beszélt. Hillary szinte gépiesen válaszolgatott. De aztán észrevette, hogy a szóáradat más mederbe terelődött. Mrs. Calvin Baker felhívta a figyelmét két mellette ülő utitársukra. Magas, szőke férfiak voltak. Az egyik egy barátságosan vigyorgó amerikai, a másik pedig inkább komoly arcú norvég vagy dán. A dán lassan, nehézkesen beszélt angolul, kínosan vigyázva a pontosságra. Az amerikai láthatóan örült, hogy honfitársára bukkant. Mrs. Calvin Baker társasági modorban Hillaryra mutatott. Mister, szeretném önnek bemutatni a barátnőmet, Mrs. Betterton. Andrew Peters, a barátaimnak Andy. A másik fiatalember is felállt, és mereven meghajolt. Torkil Erickson. No, most már összeismerkedtünk, jelentette ki boldogan Mrs. Baker. Mindannyian Marrakeshbe megyünk. A barátnőm először látogat oda. Én szintén, mondta Erickson. Nekem is ez az első utam. Akárcsak nekem, fűzte hozzá Peters. A hangos beszélő hirtelen megszólalt, s reket filmes hangon közölt valamit franciául. A szavak nem voltak tisztán érthetők, de feltehetően őket szólították beszállásra. Mrs. Bakeron és Hillaryn kívül 4 utas volt még ott. Peterson és Ericssonon kívül egy magas, sovány francia és egy furcsa kinézetű apáca. Tiszta napos idő volt. A repülési feltételek kiválóak. Az ülésen hátradőlve félig lecsukott szempillákkal tanulmányozta utastársait, így módon próbálva elterelni figyelmét a fejében kavargó gondolatokról. Egy üléssel előtte a folyosó másik oldalán Mrs. Kelvin Baker ült. Szürke utazó kosztümjében úgy nézett ki, mint egy jól lakott hízott kacsa. Kis, tollas kalapot bigyeztett a fejére. Egy szórakoztató magazint lapozgatott. Időnként az előtte ülő, szőke, vidám fiatal amerikaiahoz hajolt, megveregette a vállát. A férfi hátrafordult, jókedvű mosolyt erőltetett magára, és energikusan válaszolt a megjegyzésekre. Milyen jó természetűek és barátságosak ezek az amerikaiak, gondolta Hillary. Mennyire mások, mint a merev angolok. El nem tudta volna képzelni Miss Harrington például, könnyed csevegésbe merülve egy fiatalemberrel, még ha az a honfitársa is. És kételkedett abban is, hogy a másik ilyen fesztelenül fecsegett volna, mint ez a fiatal amerikai. Az ülések másik oldalán, vele egy vonalban a norvég Erickson ült. Ahogy pillantásuk találkozott, a férfi kissé mereven meghajolt, s átnyújtotta Hillarynak a folyóiratot, amit épp most fejezett be. Hillary megköszönte és elvette. Erickson ülése mögött a sovány, barna bőrű francia. Lábait kinyújtotta. Úgy tűnt, mélyen alszik. Hillary hátrafordult. Mögötte a furcsa arcú apáca foglalt helyet. Szeme kifejezéstelenül, közönösen, személytelenül viszonozta Hillary pillantását. Mozdulatlanul ült, kezei összekulcsolva. Hillary az idő különös játékának vélte a dolgot. Egy nő tradicionális, középkori öltözékben, repülőgépen utazik a 20. században. 6 ember néhány órán át együtt utazik. Elmélkedett Hillary. Különböző helyekre, különböző céllal. Mindvégig beszélgetnek talán, aztán soha többé nem találkoznak. Olvasott egyszer egy regényt, ami hasonló történetet dolgozott fel, és annak a 6 utasnak az életét követte végig. A francia biztosan szabadságon van, gondolta. Olyan fáradtnak látszik. A fiatal amerikai talán diák, vagy valami efféle. Erickson esetleg munkát vállalni jött. Az apáca kétségtelenül a rendházba tart. Hillary becsukta a szemét, és megfeledkezett utitársáról. Mint tegnap egész este, most is a Lörriertől kapott utasításokon törte a fejét. Hogy térjen vissza Angliába? Őrültségnek tűnt. Vagy lehet, hogy gyengének találták, megbízhatatlannak? Nem mondott el bizonyos szavakat, vagy nem adott át igazoló iratokat, amivel bizonyíthatta volna, hogy ő az igazi Olvi Betterton? Nagyot sóhajtott. Nyugtalanul megmozdult. Nos, gondolta, amire képes voltam, megtettem. Ha kudarcot vallottam, ám legyen. Minden esetre megtettem minden tőlem telhetőt. Majd valami más jutott az eszébe. Harry Lurier természetesnek, sőt szükségesnek fogadta el, hogy figyelték őt Marokkóban. Mi más lehetne ez, mint a gyanú eloszlásának egyik eszköze? Mrs. Betterton váratlan visszautazása Angliába azt látszana bizonyítani, hogy ő nem azért jött Marokkóba, hogy eltűnjön, mint a férje. A gyanú eloszlik, s ő nem lenne más, mint egyszerű turista. Az Elfrancer utazna vissza Angliába, Párizson át, s talán Párizsban. Igen, ez az, Párizsban. Párizsban, ahol Thomas Betterton is eltűnt. Mennyivel könnyebb ott megrendezni egy eltűnést? Talán Thomas Betterton soha nem is hagyta el Párizst. Talán. És az eredménytelen spekulációtól elfáradva Hillary álomba merült. Felébredt, majd újra elszundított. Időnként minden érdeklődés nélkül belepillantva a kezében tartott magazinba. Hirtelen egy mélyebb álomból ébredve észrevette, hogy a gép gyorsan veszít magasságából, és a levegőben köröz. Az órájára pillantott, de a leszállás várható ideje még messze volt. Sőt, mi több, az ablakon kipillantva repülőtérnek semmi jelét nem látta odalent. Hirtelen rossz előérzete támadt. A sovány barna francia felkelt, nagyot ásított, nyújtózkodott, kinézett az ablakon. Mondott valamit franciául, amit Hillary nem értett. De Erikson áthajolt a folyosón, és megszólalt. Ereszkedünk. De miért? Mrs. Kelvin Baker kihajolt üléséből, hátrafordult, s jókedvűen biccentett, amikor Hillary megjegyezte. Úgy tűnik, leszállunk. A gép mind lejjebb és lejjebb ereszkedett. Az alattuk elterülő táj gyakorlatilag sivatagnak látszott. Házaknak, falvaknak sehol semmi nyoma. A kerekek nagy huppanással értek földet. Nagyot bucskáztak, tovább gurultak, végül megálltak. Milyen nehéz lehet leszállni a semmi közepén, gondolta Hillary. Valami baj lehet a motorral, vagy kifogyott az üzemanyag. A pilóta, egy sötétbőrű, csinos fiatal férfi bejött az utastérbe. Legyenek szívesek kiszállni, szólalt meg. Kinyitotta a hátsó ajtót, leengedett egy rövid létrát, s odaállt az ajtóhoz várva, hogy mindannyian kiszálljanak. Ott álltak egy csoportban a földön, kissé vacogva. Hideg volt itt. A szél elég csípősen fújt a távoli hegyek felől. A hóborította csúcsok páratlan látványt nyújtottak. A levegő friss és mámorító volt. A pilóta is kiszállt, és franciául beszélt hozzájuk. Mindannyian itt vannak? Igen? Elnézésüket kérem, de lehet, hogy néhány percet várniuk kell. No, mégsem. Látom, már közeledik. Egy pici pontra mutatott a láthatár szélén, ami szemmel láthatóan mind közelebb ért. Hillary kissé félénkem, bátortalanul szólalt meg. De miért szálltunk le itt? Mi a baj? Mennyi ideig kell itt maradnunk? Úgy látom, egy furgon közeledik. Azon megyünk tovább, válaszolt a francia utas. Elromlott a motor? Kérdezte Hillary. Andy Peters vidáman mosolygott. Ó, nem,